Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Uram, szeretnénk mindnyájan segítségül hívni a te nevedet, és kérni azt, ahogy az apostolok is kérték, Uram, hogy növeld a mi hitünket. Olyan nagy szükségünk van erre, hogy összekapcsolódhasson a mi szívünk a te szíveddel, hogy teljes bizalmunk lehessen irántad. Amen. Isten igét olvasom a Ézsaiás próféta könyvének 7. fejezetéből, a 9. vers végétől, egészen a 17. versig. De ha nem hisztek, nem maradtok meg. Ezután így szólt az Úr Áhászhoz, kérje egy jelet Istenettől, az Úrtól, akár lentről, a mélyből, akár fentről, a magasból. De Áhász így válaszolt, nem kérek, nem kísértem az Urat. Akkor ezt mondta Ézsaiás, halljátok meg, Dávid háza, nem elég, hogy embereket fárasztotok, még Istenemet is fárasztjátok. Ezért maga az Úr fog jelet adni néktek. Íme a szűz fogan a méhébe, fiút szül, és nevezik nevét Immanuelnek. Most nem olvasom tovább az igét, majd kitérek rá még. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mi keresztények gyakran nevezzük magunkat hívőknek, hiszen a maga a Szentírás, az apostol nevezi a gyülekezet tagjait hol hívőknek, hol szenteknek, és ezek a jelzők, ezek nagyon fontosak. Nagyon fontosak, hogy meg is valósuljanak, hogy én valóban megszentelt életű keresztény ember legyek, hogy én valóban hívő ember legyek. Mert sokszor elkoptatjuk ezeket a fontos kijelentéseit az igének, hogy szentek legyetek, mert én az Úr a ti Istenetek szent vagyok. Vagy hívők legyetek, mert ha nem hiszek, nem maradtok meg. Micsoda fontos kijelentése az Úrnak, és sokszor meg se fogalmazzuk magunkban, mit is jelent hívő embernek lenni. Én emlékszem egy ilyen gyülekezeti csendes napra, egy idősebb férfi leteremtett bennünket, hogy mit beszélünk mi csacsiságukat. Őnek is soha nem volt probléma, hogy elhiggye azt, amit az Isten igéje mondott. Na, aki ilyen könnyen beszél, az általában még azt sem értette meg, mit jelent hinni, biblikus értelemben. Mert ez az ember, aki ott leteremtett bennünket, hát olyan rendszeres templomba járó volt, úgy 3 évenként egyszer karácsonykor, tehát tetszik érteni, hogy ő mindent elhisz, magyarul semmit se hiszel. És amit Esperes úr mondott az előbb, akinek nem voltak ilyen tusakodásai, küzdelmei az Úr előtt, aki nem vívta meg a hit harcát, az nem is jutott igazi hitre. Az még nem tudja, mit jelent biblikus értelemben hinni. De próbáljuk egy kicsit megfogalmazni, hogy mit vár el tőlem az Úr, mit ért az alatt az ige, hogy megtartó hit. Mert figyeljetek csak, Jézus milyen sokszor említette ezt a kifejezést, hogy a te hited megtartott téged. Tehát van olyan hit, ami megtart, és van olyan hit, amelyik egyáltalán nem tart meg. Igen. Persze most nem akarok kitérni azokra a hamis, pogány hitekre, hiedelmekre, amelyek ugye veszedelembe döntik az embert, bár pontosan ez az Ahab király egy ilyen ember volt, Ahász király egy ilyen ember volt, aki sokkal inkább az izraeli királyok útján járt, mondja a kettő királyok 16-ban róla az ige, és azt tette, ami nem tetszik az Úrnak, ami gonosz az Úr szemébe. Pedig egy vallásos ember volt, itt is látjuk, megjegyzi, hogy ó, én nem kísértem az Urat. Milyen kegyes az a király. Holott az Úr szólítja fel, hogy kérjen jelt, meg akarja erősíteni a királyt a hitébe, illetve meg akarja téríteni, helyre akarja állítani, mert ez a király mit is cselekedett az életébe. Azt olvasok róla, hogy minden pogány ligetbe, bujazölt fák alatt áldozott a pogány isteneknek. Azt olvasok róla, hogy a nagy nyomorúság rájuk szakadt. Arám, tehát Szíria, Észak-Izraellel összefogva megtámadja a testvérnépét. Ugye ez a Bibliában a szír-efraimi háború, tehát valami sötét korszak, körülbelül ugyanaz, ami most itt a szomszédunkban folyik, a testvér népek háborúznak. Hát ilyen az ember, mondhatnánk, mindig is így volt. Mit tesz Ahász király? Felbéreli az asszír király Tiglat-Pilézert, felbéreli, hogy segítsen rajta, mentse ki őt, Aram és Izrael kezéből. Milyen szomorú, hogy egy ilyen rettenetes birodalomnak a vezetőit kéri meg a testvér népe ellen. A templom kincsét, aranyát, a kincstárt kiürítve lefizeti ezt az asszír királyt, ezt a rettenetes, félelmetes birodalmat tulajdonképpen magára úszítja. Ugye figyelmezteti őket az ige, hogy ti megvetitek a Siloam csendesen folydogáló vizét, majd az Eufrátesz vize rátok ömlik, elpusztít és elsodort benneteket, és pontosan ez következik. Aztán elmegy a nagy király elé Damaszkuszba, aki valóban szívesen meg is teszi, hiszen ezek a birodalmak szeretik a kisebb népeket leigázni, valóban el is pusztítja Arámot, megöleti Recint a királyt, és aztán elmegy ez a zsidó király elmegy, és meglátott egy oltárt, ami megtetszik neki, elkészíteti a vázlatát, megparancsolja az otthon lévő főpapnak, hogy mire hazaér ezt az oltárt, csináltassa meg, és állítsa fel a templom előtt. Aztán becsukatja a templomot, aztán Moloknak feláldozza a gyerekeit, és akkor azt mondja itt nagy kegyes, égre emelt szemekkel, ó, ő nem kísérti az Urat. Ez ugyanolyan, mint mikor nagypénteken a zsidó főpapság oda viszi Jézus Krisztus Pilátus elé, hogy végeztesse ki, de nem mennek be a helytartóságra, nehogy tisztátalanná legyenek. Az, hogy ők kivégeztetik az élet urát, ugye ez, erre mondta Jézus, hogy az ilyen emberek a tevét elnyelik, a szúnyogot meg megszűrik. De miért, mi is van a háttérben? Ez egy pogány ember. De sajnos, ugye Izrael, pontosabban Júda vezetője, Isten népének a vezetője, és Isten, nézzetek meg, még mindig utána nyúl. Még mindig utána nyúl. Meg akarja ajándékozni hittel, hogy ne a bálványokba higgyen, hogy ne emberekbe, ne a birodalmakba higgyen, hanem ő benne higgyen. Jelet akar adni neki. Kéri jelet, és az Úr ad neked jelet. Megerősíti a hitedet. Nem kérek jelet. Mert tulajdonképpen az a hatalom, amely, az a sötét hatalom, amely őt hatalomba tartja, az nem akarja elengedni. És olyan szomorú ez, hogy a hit kérdésére, visszatérve a mi hitünk kérdésére. Na, tegnap is említettem, nem mindegy, hogy miben hisz az ember. Ugye vannak ilyen nagyon hamis elképzelések, még sokszor pszichológusok is beleszállnak ebbe, hogy a hit önmagában egy hatalom, egy pszichikai hatalom, tehát a hit önmagában hatalom. Azt mondja, mindegy, miben hiszel, csak legyen valami hited, de ez körülbelül olyan, mikor én másfél éves voltam, mondja anyám, felálltam egy hokedlire a kezembe egy pohár, és akkor rám szólt, hogy szállj le, kisfiam, mert leesel, és én nagy bölcsen azt válaszoltam, nem esem le, mert fogom a pohárt. Na most ilyen ez a hit. Mindegy, miben hiszel, csak valamiben higgyél. Hát azzal együtt le fogsz esni. Sem értelme. A megtartó hit. Értitek a különbséget? Ezek hiedelmek, amiben te nem kapaszkodhatsz. Arra te nem építheted rá az életedet. Most egy kicsit talán szeretnék a hitnek arra a valóságára rámutatni, ami a hétköznapi életünkben is nélkülözhetetlen. Mert a hitnek van egy bizalmi mozzanata. A bizalom. Ahogy a zsidó levél megfogalmazza, hogy mi a hit, a remélt dolgokba való bizalom, a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ez a biblikus hit. Hiszem, ugyan nem látom, de hiszem, az én Uram van. Ő van. Ez egy nagyon fontos mozzanata a hitnek, hogy hiszem, hogy Isten van. Azt hiszem, így kezdődik az egész. De itt nem állhatunk meg, mert erre Jakab apostol azt mondja, hogy hát ezt az ördögök is hiszik, sőt tudják, és rettegnek. Hanem sokkal közelebb víz bennünket az igazi bizalom, az igazi hit Istenhez. Mondom, e világban is. Hát gondoljatok egy házasságra. Hát lehet az bizalom nélkül élni? A kapcsolatok alap törvénye kell, hogy legyen, nekem bizalmam van. Én hiszem azt, amit ő mond. Gondoljatok, mikor milyen helyzet az, mikor az embernek a párja mindig hazudozik. Akkor megkérdezik a férfit, hazajön, hol voltál. És akkor mond egy hazugságot, pedig rossz helyen volt. Lehet, hogy a kocsmában volt, vagy egy nő után járt, és akkor kénytelen hazudni. És a felesége teljesen elveszti a bizalmát, a hitét. Valami megszakad. Egyszerűen megszakad. A bizalom nélkül minden kapcsolat megszakad. Most ugyanez a helyzet Isten és az ember között, hiszen ő is egy hatalmas személyiség, mi kicsiny személyiségek vagyunk, de azok vagyunk. A mi kapcsolatunk egyetlen helyes motivációja Isten iránti teljes bizalom. A teljes bizalom. Amíg ez nincs meg a szívemben, addig mindig bizonytalankodok, mindig kételkedek, mindig kételyek gyötörnek, bizonytalanságban vagyok. Nincs egy egy megnyugtató lelki állapotom, de amikor a bizalom, az Isten iránti teljes bizalom, a teljes hit kialakul, akkor minden egészen más. Akkor csodálatos kapcsolat alakul ki az Isten és az ő teremtmények között. Erre szeretne bennünket az Isten újra elvezetni. Azért mondom, hogy újra, mert ez a kapcsolat a paradicsomban eleinte megvolt. Egész addig, amíg a sátán ezt meg nem zavarta. Hogy kezdődik a zavarás? Megvádolja Istent. Megvádolja Istent. Csak ugyanazt mondta. Szoktam gúnyolódni, hogy a sátán az első liberális teológus. Hogy csak ugyanazt mondta az Isten. Hát erről szól az egész liberális teológia. Nem az Isten mondta. Azt nem az Isten mondta. Nem úgy mondta. Az nem úgy van. Az örökös megkérdőjelezés az Isten igére. Végül úgy járunk, hogy semmi nem marad a kezünkbe. Ha mindent megkérdőjelezünk, ha nincs bizalmunk Isten iránt. Tegnap azzal fejeztem be a végén, hogy ha Jézus Krisztus az Isten fia, akkor ez egész biztos, hogy a Szentírás Szentlélektől ihletett és tévedhetetlen. Tévedhetetlen. És ezt nagyon komolyan értsük meg, hogy erre a hitre kell eljutnunk. De hát sokan örökké kételkednek az Isten igébe. Hogy azt nem nekem mondta, azt nem úgy kell érteni, és akkor jön a sátán, és tulajdonképpen szépen lassan elveszi az ember a bizalmát Isten felé. Tulajdonképpen Isten ezt bűnnek ítéli. Ez a nagybetűs bűn. Hogy én megvonom tőle a bizalmat. Hát gondoljatok bele, milyen tragikus dolog az, hogy a teremtmény megvonja a teremtőtől a bizalmát. Hát ez valami rettenetes. Ez lázadás, ez felségárulás, támadás a trón ellen. Így fogalmaz egy teológus, hogy támadás a Isten trónja ellen, az ő hatalmi igény ellen. Ördögi lázadás, a hitetlenség. És ebből akar bennünket Isten kiemelni. Itt van ebbe a nyomorúságos helyzetbe Júda, mert valóban megtámadta Észak-Izrael, Arámmal együtt körbevették, de nem tudták bevenni Jeruzsálemet. És ebben a nyomorúságban Isten helyre akarja állítani a királyt, hitre akarja juttatni, ő elzárkózik. Pedig Isten jelt akar adni neki. Nagyon azt gondolom, minden hívő ember megtapasztalta, hogy Isten soha nem hagy bennünket bizonyságok nélkül. Tehát ad az életünkbe bizonyosságokat. Hogy ő beszél hozzám, hogy ő szeret engem, hogy törődik velem, hogy fontos vagyok neki, hogy ő hatalmas, és minden az ő kezébe van. És amit mond, az igaz. Ebbe akar engem megerősíteni. És bizony hit tapasztalatokat ad nekünk az Úr. De ezen az úton elindulni csak úgy lehet, ahogy itt hallottuk az előbb, hogy először is oda kell járulnia az embernek az Isten elé a maga bűneivel, hitetlenségeivel. El kell mondani, Uram, itt vagyok, látod, könyörülj rajtam, én nem tudok hinni. Például vannak, akik nem tudják hinni, hogy a Biblia az Isten igéje. Ha még el is hiszik, hogy a Biblia az Isten igéje, azt már nem tudja komolyan venni, hogy ezen az ősi igén keresztül akar nekem Isten beszélni. Értitek? Mert ez az Isten munkamódszere. Ezt az igét használja, a Bibliát, a Szentlélek által, hogy neked szóljon. Sokan elhiszik, hogy jó, ez az Isten igéje, de az, hogy ezen keresztül nekem szól, de mennyire szól? Hát olyan sokszor megtapasztaltuk az életünkben, feleségemmel együtt, de hát azt lehet mondani, egy hívő ember, aki olvasa most, ahogy itt hallottuk az előbb a mai igéket, Hát reggel, amikor olvastam, hát én nekem is megmelegítette a szívemet, hogy Uram, ilyen vagy. Te fontos, neked fontosak vagyunk. És aki ezt nem éli át, hogy az Isten az igével szól hozzá, az egyszer csak elveszti a hitét, mert nincsenek tapasztalatai. Mondok egy példát az életünkből, de nem nagyon emlékszem arra az esetre, amikor a fiunk hazállította a 16 éves korába egy röntgenfelvétellel csontdaganat. Egy ekkora csontdaganat. Meg kellett operálni természetesen, és azon a napon, amikor operálták, miután a professzor úr azt mondta, hogy majd a műtőbe dönti el, hogy levágja a gyerek lábát, vagy sem, az volt az útmutató ige, hogy békesség, békesség, meggyógyítom őt. Na most ezt el lehet hinni? Én egész bizonyos voltam, hogy igen. Mondtam is a feleségemnek, látod, az úr most szólt, megmondta, nem vágják le a gyerek lábát. Így volt. Ez történt. És nap mint nap átéljük. Szól hozzá, apró cseprő ügyekbe is eligazít. Vagy olyankor is eligazít, amikor én nem tudom, mit kéne csinálni, butaságot akarok csinálni, és azt mondja, fiam, ezt ne. Például szóltak nekem a gyülekezetbe, hogy incsek már meg egy asszony testőt, mert mindenkinek az életébe belekavar, és hát sokszor botrányokat okoz. Jó, rászántam magam, hogy elmegyek, beszélek ezzel az asszonnyal. Másnap. Reggel kinyitom az igét, mi az új szövetség ige? Az Úr szolgája pedig ne viszálykodjék. Értettem, Uram, nem megyek. Helyette imádkoztam. Sokkal jobb volt. Tehát vezet bennünket az Úr, testvérek. Ha nem tudod hittel ezt most még elfogadni, akkor kérjed, és ő ad jelt néked. Persze, nagyon fontos dolog, hogy bizonyos igazságokat megértsünk. Ugye mondhatná valaki, hogy micsoda állapotban volt ez az Ahász király. Hát egyáltalán csoda, hogy az Isten megszólította. Komolyan. De miért is szólítja meg? Elsősorban nem Ahház miatt szólítja meg, hanem a népe miatt, hiszen ő volt Júda vezetője. A Dávid trónján ül, testvérek, ne felejtsük el, hogy ő a Dávid trónján ül, de azt mondja az ige, de nem a Dávid útján jár. És az Úr szeretné Dávidnak egy késői fiát megtéríteni, hogy járjál az ős apád útján. Járja hit útján. Ő nem, köszönni, ő nem kér jelet. Én meg úgy vagyok fel, milyen csoda, Uram, mikor jelet adsz, jelt adsz, és az is csoda, amikor megfenyítesz, amikor megostorozol, mert tudom, hogy szeretsz. Ugye, akit szeret az Úr, azt megfenyíti, megostoroz mindenkit, akit fiába fogad. Ó, hát ezt köszönik, nem kérik az emberek, pedig tudjátok, milyen nagy áldás az, mikor az Úr engem helyre tesz, sokszor megtette. A legcsodálatosabb dolog, mikor visszaterel bennünket arra az útra, hogy járj az őseit útján, akik hívő emberek voltak. Tehát visszatérve a hitünkre, hogy állsz, testvér, a hit dolgába? Teljes a bizalmad. Mert az apostol azt mondja, hogy el lehet jutni a teljes bizonyosságra. Komolyan, komolyan. Komolyan el lehet jutni a teljes bizonyosságra. Sokan azt mondják, igen, hát ha látnám, akkor majd tudnék hinni. Ez nem így működik. Ez egyáltalán nem így működik. Mit mond Jézus Tamásnak? Tamás, láttál? De boldogok, akik nem látnak és hisznek. Miért boldogok? Azért, amiért Péternek is mondja az Úr Jézus, boldog vagy Simonnak, Simon Jóna fia, mert nem test és vér jelentette meg ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Tehát itt miért is lehet boldog egy Péter ilyenkor, vagy akár te, vagy akár én, mert rádöbbenek, hogy az én mennyei atyám beszél hozzám, én hozzám beszél. Tudjátok, milyen megtiszteltetés, hogy a világ mindenség ura hozzám beszél és szól, és ez nagyon megerősít bennünket a hitben. Ez az a bizonyosság, és a hit útján, ha járunk, nap mint nap olvassuk az igét, várjuk, hogy Uram, mit akarsz ma mondani neked? Én emlékszem, mikor megújított az Úr a hitemben, egy csendes héten, Biatorbágyon még 1986-ban, én 20 évesen megtértem, de olyan engedetlen hívő voltam. És azon a héten az volt az ige, az 1 Sámuel 15-ből, hogy az engedetlenség bűne olyan, mint a varázslás bűne. Na most miért tértem rá az engedelmesség kérdésére? Most nem felejtettem el, hogy hitről beszélünk, hanem nagyon is fontos kapcsolat van a hit és az engedelmesség között. Bonhoeffer nagyon frappásan megfogalmazza, ez a mártír evangélikus teológus azt mondja, csak a hívő engedelmes. És aztán a fordítottját is megmondja, csak az engedelmes hívő. Ez annyira igaz, van egy nagyon frappáns teológiai könyv, Gerhard Mayer, a Történetkritika vége című könyve, nagyon jól bemutatja, hogy ez a liberális történetkritika véget ért, értelmetlen ostobaság lesöpri az asztalról. És aztán idézem, hogy azt mondja, hogy hogy is lehet ennek végére jutni, és milyen módszert ajánl nekünk az Úr Jézus, hogy hinni tudjunk. Módszertanilag, ez már az idézet, módszertanilag akkor járunk el helyesen, ha Jézusi igéhez tartjuk magunkat. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, mármint Isten akaratát, felismeri erről a tanításról, vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. János 7.17. Azt mondja, egyébként ez az egyetlen módszertani alapelv, amelyet Jézus a kijelentés területén, a biztos ismeretszerzés területén felajánlott. Eszerint a megismerés az engedelmességből következik, nem pedig fordítva. Tehát sokan úgy mondja, úgy, most nem folytatom, mert itt idegen, sok idegen szót használ, nem akarom a testvéreket ezzel terhelni, hanem csak azt akarom mondani, hogy én is megtapasztaltam, hogy a hitben csak akkor lépek előre, ha engedelmes vagyok. Most miben? Amiben az Úr nekem valamit megmutatott, azt tedd meg. Mert addig, amíg azt meg nem teszed, nem visz tovább az Úr. Elvárja tőled, hogy azt tedd meg. Hát most mire gondolok? Ugye, mert azt mondja, az Úr Jézus itt egy hozzáállást, egy alap magatartást akar megértetni velünk, hogy te csak akkor fogod felismerni az ő tanítását, hogy isteni tanítás, ha kész vagy Isten akaratát teljesíteni. Ez fantasztikusan fontos dolog. Amíg én vonakodok, amíg én nem is akarom, mert nem is érdekel, mi az Isten akarata, addig a hitem egyre mélyebbe fog süllyedni. A végén majd saját magad is kételkedni fogsz, egyáltalán hívő ember vagyok én. Tehát nem lehet megspórolni azt az indulatot. Hát nem elmondjuk, legyen meg a te akaratod. Hát most ezt csak úgy elmondjuk, vagy tényleg azt akarom? Mert Luther úgy magyarázza a mi atyánkat, hogy jöjjön a te országod nekem, legyen meg a te akaratod bennem, tehát hogy úgy kérjem az imádságban, hogy Uram, megvalósulhasson az életemben a te szent és jó akaratod. Mert ha nem hisztek, nem maradtok meg. Na, így alakulhat ki a hitem, hogy azt mondom, hogy Uram, én szeretnék a te szolgád lenni, engedelmes gyermeked lenni, hogy az örömöm teljen abba, hogy a te akaratodat megcselekszem. Most tessék csak figyelni, itt egy kör, egy körbejárásban vagyunk, mert ugye azt mondtam, hogy a hit, a bizalom kérdése, akkor az engedelmesség kérdése, akarom-e az Isten akaratát, és akkor végül, hogy jut el oda az ember, hogy de mennyire akarom, mikor már szereted, imádod a drága Uradat, mikor már ismered őt, hogy az az életed célja, értelme, hogy azt tedd, ami neki kedves. Jézus azt mondta, én soha nem vagyok egyedül, mert mindig, az Atya mindig velem van, mert én mindig azt teszem, ami neki kedves. Gondoljatok, mikor szerelmesek voltatok. Ugye mindent megtettek. Azért, legalábbis, ha valaki igazán szerelmes, mindent megtesz azért, hogy a kedvébe járjon annak, akit szeret. Na most az Úr azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. De akkor újra mehetek az elejére. Hát ha nincs hitem, nem ismerem az Urat. Akit nem ismerek, hogyan szerethetném? Tehát akkor végül megint ott vagyunk, hogy is kell ezt elkezdeni. Hogy juthatnék egy olyan hitre, hogy megismerem az Urat, hogy lehetne olyan bizalmam, hogy teljesen kiszolgáltatom magam neki, hogy lehetne olyan indulat bennem, hogy az az örömöm, hogy a te akaratodat megtegyem. Na, ezt egyedül Jézus Krisztus tudja elvégezni. Én ezt nem tudom sem magamnak, sem másnak megparancsolni. Ezt mi soha az életben nem tudjuk kizadni. Ez hiába parancsolgatjuk meg, erőszakoskodunk, ez nem fog menni senkinek. Gondoljatok, van a Bibliában, bocsánat, ha az ember ilyet mond, de van egy-két kedvenc történetem. Például a kánaáni asszony története, ahol nagyon sok mindent meg lehet érteni. Hogy ez a pogány nő, hát Jézus ugye elmegy külföldre, egy kicsit pihenni, elmegy a tanítványival. Hát jön egy pogány asszony, hogy kiállt utána? Jézus, Dávid fia. Honnan tudja ez az asszony, hogy Jézus a messiás? Tudnék ez Izraelben azt jelentette, ha valakire azt mondták, hogy ez a Dávid fia, akkor ez a messiás, mármint abban a korban. Honnan tudja? Hát elment a híre. Hallott felőle. Bizalom ébredt benne. Bátorsága volt ahhoz, hogy az Isten fiát, mert ő tudta, hogy kicsoda. Bátorsága volt, hogy utána kiáltson, hogy könyörülj rajtam. Erre Jézus nem válaszol neki. Úgy csinál, mintha meg se hallja. Meg se hallaná. Most ezt csak azért mondom el a testőreknek így, mert nézzetek, itt van ez az Akháb. Ez még csak nem is imádkozott. Ez nem is akart semmit. Csak küldte Isten a prófétát. De tudjátok miért? Mert Izrael királya volt. Belülvaló volt, Isten népéhez tartozott, és nem is a királyért, a népért cselekszik az Úr. A kívülvalók sokszor nem kapnak feleletet. Én tőlem már nagyon gyakran megkérdezték, mi van akkor, ha egy hitetlen ember bajba van, és elkezd könyörögni Istenhez, hogy segítse meg. Biztos, hogy megsegíti? Nem biztos. Biztos, hogy választ kap? Egyáltalán nem biztos, mert ő kívülvaló. De hát akkor senki se lehet belülvalóvá, dehogy nem. És éppen ez a Krisztus munkája, hogy ezt az asszony példának állította. Gondoljatok bele, hogy a tanítványok már kérték az Urat, hogy Uram, bocsásd el, mert itt botrány csinál ez az asszony, összecsődül a tömeg, már mindenki minket néz. És Jézus próbára tette ezt az asszonyt. De mondhatnám, hogy azt a különös dolgot teszi meg az Úr, hogy bemutatja a zsidó tanítványainak, nézzétek ezt a pogánynőt, nézzétek, micsoda hiéte van, milyen alázat van benne. És akkor mit mond neki végül Jézus? Megsérti, vérig sérti ezt az asszonyt. Azt mondja neki, hogy nem jó a gyerekek kenyerét elvetni és oda dobni a kutyáknak. Bár itt az eredeti szövegben ez jellemző Jézusra, hogy kutyácskákat mond, kiskutyát mond, de végül is kutyát mond. És az asszony azt mondja, igazad van, Uram, de mit akart ezzel Jézus mondani? Hogy a kívülvaló hitben elkutyult emberek, Istentől elkutyult emberek, minden kívülvaló, amíg meg nem tér, addig Isten ítélete haragja alatt van, bár Isten szeretete mindegyiket szeretné belülvalóvá tenni. És ez az az, hogy micsoda példa rá, hogy Uram, könyörülj a lányomon, az ördög gyötri. Hát tudta az asszony, senki meg nem szabadítja az én lányomat. Eljutott erre a hitre, micsoda a hit, és Jézus megdicséri végül, mikor azt mondja, igazad van, Uram, az vagyok, egy pogány, elkutyult, hamis isteneket tisztelő vagyok, de most már tudom, hogy te vagy az egyetlen. És azt mondja, ó, asszony, nagy a te hited. Képzeljétek, mikor Isten valakit megdicsér, hogy nagy a te hited. És mi volt benne? A teljes bizalom. A teljes bizalom, hogy Dávid fia, csak te tudod az én lányomat megszabadítani a sátán markából, csak te tudsz engem megmenteni. Ebből a szörnyű gyötrelemből, és Jézus megteszi, persze, hogy megteszi, de nem lehet megsporolni, hogy megalázkodni az Úr előtt. Meg kell alázkodni, mert a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak kegyelmet ad. Tehát a hit, mi is ez a hit? Hiszem, Uram, hogy te vagy az Isten fia. És most nézzétek meg ezt a csodálatos ígéretet. Azt mondja a próféta által az Úr, hogy nem elég, hogy embereket fárasztatok. Még a ti isteneteket is fárasztjátok. Tudjátok, mivel fárasztjuk legjobban a mi Úrunkat? A hitetlenségünkkel, a bizalmatlanságunkkal. Mikor szitta össze Jézus a tanítványait? Amikor hitetlenek voltak. Hányszor mondta nekik, meddig szenvedlek még titeket, hitetlen elfajult nemzedék? Meddig szenvedlek még titeket? Szenvedést okozunk a mi drága Úrunknak a bizalmatlanságunkkal, a hitetlenségünkkel. És akkor az ördög meg felhetszel. Én emlékszem, fiatal koromban még nem tettem meg, de már nagyon sok mindent tudtam, mert 9 éves koromtól én minden nap olvastam, hát talán nem minden nap, de nagyon gyakran olvastam a Bibliát. És hát minden vasárnap templom, hát sok mindent tudtam. De ősköd volt, teljes ősköd. És volt bennem az ördög fölpiszkált abba, hogy féltem Istentől, hogy miket akar majd tőlem. Féltem. Hát ez a hitetlen ember állapota. Aztán olvassa a Bibliát, templomba jár, semmi bizalom. István az a király. Nem kér, nem kísérti az Urat, és ez az Istent fárasztja, ez a hitetlenség, ez a bizalmatlanság. Hát segíteni akarok rajtad, neked nem kell. És akkor azt mondja az Úr, majd én adok jelt. Most én nem az új fordítás szerint olvastam fel az igét, hanem a Máté evangéliumát, illetve a Károlyit idéztem, mert ez a fordítás helytelen. Megmondom, miért helytelen. Mert itt úgy fordítják, hogy egy fiatal asszony teherbe van. Ez jel. Ez nem jel. Ez nem isteni jel. Hát nekünk annak idején a teológián éppen azt tanították, hogy egy több jelentősű szót úgy kell használni, hogy a mondat értelmének megfeleljen. Hát ez nem felel meg a mondat értelmének, mert ha az Úr azt mondja, hogy jelet akarok adni, Hát az nem jel, hogy egy fiatal asszony terve van, de még azt is kifordítják itt, hogy a fiatal asszony nevezi Immanuelnek. Hát nem a fiatal asszony nevezte Immanuelnek. Még mindig a hitnél tartunk. Tehát azt mondja az Úr, hogy ad egy jelt. De hát nem ezt ígérte a paradicsomban, már hallottuk, Esperes utalt is rá, hogy a bukás után Mesiásra van szükségünk, testvérek. Krisztusra, Mesiásra van szükségünk. Ez az ígéret hangzik el itt most újra. Ott is elhangzik az asszony magva. Ott nincs férfiről szó. Az asszony magva. Mert nem mindegy, hogy Jézus Krisztus József fia, hogy Isten fia. Ő a Szentlélektől fogantatott. Tehát az a szó itt, almach, az fordítható valóban fiatal asszonynak, meg szűznek is. De hát az a jel, hogy egy szűz, férfi nélkül fogan a Szentlélek által, ez lesz a jele. Ugye? És gondoljatok csak Simeonra. Szentlélektől indítatva fölmegy a templomba, és abba a kis babába látja a megváltót. Hát ezt ígérted, Uram, hogy egy gyermek, majd holnap este látni fogjuk, egy gyermek születik nékünk. Tehát Isten valami rendkívül bizalomra akar bennünket eljuttatni, hogy én megoldom a te megoldhatatlan bűnödet. Ugye a 49. Zsoltár olyan gyönyörűen mondja, mit adhat az ember az ő lelkért váltságul az Istennek. Semmit, mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tenni róla. Ő adja a váltságot, ő fizet. Itt van a bizalom, ez az igazi jel, hogy elküldöm a Mesiást. Zakariás olyan gyönyörűen mondja a második fejezetben. Talán föl is olvasom, mert annyira jó ez az ige, hogy mit mond az Úr? A 2.14-ben. Újjunk, örül Sion leánya, mert jövök már. Ki mondja? Az Úr. Jövök már, és veled fogok lakni, így szól az Úr. Tehát amikor azt mondja ott az Úr, hogy nevezik nevét Immanuelnek, ugye héberül ez azt jelenti, hogy velünk az Isten. És Krisztusban veled az Isten. Érted? Veled. De csak Krisztusban. Ez az a megtartó hit, hogy Jézus Krisztusban azt ígéri, hogy veled, az ő népével, és személyesen te veled van az Isten. De csak Krisztusban. Ő jött el. Ő testé lett, igen. És azért lett testé, hogy neked és nekem megbocsáthasson, örök életem lehessen. Tehát nagyon fontos, drága üzenet és hiterősítés. És mi, most gondoljatok, milyen jó helyzetben vagyunk, mi Achászhoz képest. Ő ebből semmit se látott. Ebből ő még semmit se látott. Ő még messze ígéretet kapott. Ez lesz a jel, de éppen ebből látszik, hogy ezt a jelet nem Achász király kapta, hanem Isten népe. Hogy Isten ezt mondta, ezt ígérte. Hát már Ábrahám által nem ezt ígéri, hogy a te magodban áldatik meg a föld minden népe. Ez a mesiási ígéret, ez a Krisztus hit, a megtartó hit. Na most újra felteszem a kérdést, hogy juthatok el oda? Hát ha leborulok, ha meghódolok. De úgy is lehet ám. Egyszer olvastam egy kis történetet, hogy egy német kábítószeres fiú csak úgy vaktába fölült a vonatra, hát persze az Isten az meg nem cselekszik vaktába, hanem szembe ott ültek vele fiatalok, akik éppen mentek egy csendes napra, egy ifjúsági napra. Ez elpanaszolta, hogy most eljutott a véghez, beadja a nagy adagot és végez magával. Mert ő nem tud ebből többet már kiszabadulni. És akkor azt mondták neki ezek a fiúk, hogy na ezt az egyet próbáld meg, mert az Úr Jézus szabadító. Gyere el velünk, elment velünk. Végül hogy imádkozott? Azt mondta, Úr Jézus, ha vagy, szabadíts meg. Hát milyen imádság ez? Gyönyörű. Az Isten füleinek gyönyörű imádság. Hát hogyan egy kívülálló, hogy hihetne? De így lehet hitre jutni, hogy odafordulok, segíts meg. És akkor leírja ez a, később ez a fiatal ember, mert megszabadult, és a kábítószeresek evangélistája lett. Azt mondja, az volt az érdekes, hogy újra bementem az elvonóra, ahonnan mindig megszöktem. Most többet nem tudtam megszökni. Tehát az Isten megszabadította. Tehát hogy lehet hitre jutni? Hív segítségül. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik, az üdvözül. Tehát csak ő tud hitet ébreszteni. És azzal szeretném befejezni, mit mond a zsidó levél. Nézzünk fel Jézusra, hit elkezdőjére és bevégzőjére. Ő kezdi el. Ezért ez a jel egy csodálatos jel. Hogy veled lesz az Isten. Immanuel. Veled lesz az Isten, ha elfogadod Krisztust. De csak így. Mert sokan azt mondják, én nekem nem kell Jézus, én majd az Istenhez fordulok. Ezt is olvastam, hogy egy unitárius, egy erdélyi unitárius lelkészre rászakadtak a bűnei. Hát aztán sírt, zokogott, böjtölt, gyászolt, könyörgött az Istenhez. Semmi. Végső kétségbe esésében azt mondta, hogy Úr Jézus, ha mégis te vagy az Isten fia, bocsáss meg nekem. És lehullottak a bilincsek, és megszabadult. Tehát egyszerűen nem lehet kikerülni Jézus, senki nem mehet az atyához, csak is én általam. És ez a jel, a hit jele, maga Jézus Krisztus, ezt az isteni jelt kaptuk, hogy szeret bennünket, hogy fontosak vagyunk neki. Az életével pecsételte, vérével pecsételte meg ezt a drága isteni ígéretet. Vajon, ha az Úrral szembe találkoznánk, mernénk-e neki mondani azt, hogy hát Uram, azért én nem vagyok biztos abban, hogy te értem is meghaltál. Én nem vagyok biztos abban, hogy tényleg igaz az, hogy üdvözülök, ha benned hiszek. De igen, üdvözülsz. Higgy az Úr Jézusba, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Tehát csodálatos ígéretek, de csak Jézus Krisztus által. És akkor azt mondják, a ti Jézusotok? Igen, a mi Jézusunk. A világ nem ismeri, nem is ismerheti. Egész addig nem, még le nem borul. Azt soha ne felejtsük, mi ne hizelegjünk a kívülvalóknak. Rettenetes manapság, amit csinálnak az egyházak. Mély, mocskos bűnökben lévő embereknek hizelegnek, hát sose fognak megtérni. Szerencsétlenekké tesszük őket, megerősítjük őket a bűnükbe. Rettenetes dolog azt mondani egy embernek, hogy ó, nem baj, téged így szeret az Isten, ahogy vagy. Nem, úgy nem szeret. Én tudom, az én bűnömet is utálja az Isten. Hát az övét nem utálja, dehogy nem, mindannyiunkét. Ha meg nem moslak semmi között hozzám, a legnagyobb kereszténynek mondta Jézus, ha meg nem moslak, itt nincs alkú, ez egy ostobaság, sőt, azt mondom, hogy merénylet, emberi életeket, az ilyen igehirdetők gyilkosok. Merem mondani, örök élet gyilkosok. Örök élet gyilkosok. Nem mondják meg annak a szerencsétlennek, hogy lehetne megtérnie, hogy lehetne megszabadulnia, mert minden bűnből van szabadulás. Minden bűnből. Nem eshetsz olyan mélyre, ahova a kegyelem ne érne utol. Most hiszed ezt? Ez nagyon fontos kérdés, hogy elhiszem-e. Ha nincs hitünk, nem leszünk boldog keresztények. Ha nincs hitünk, nem leszünk győztes keresztények. Ha nincs hitünk, nem fogunk üdvözülni. Ez az a láthatatlan kar, amivel elveszem az Isten kegyelmét. Igen, Uram, köszönöm. És most most komolyan, amikor ilyen kemény szavakat használok azok ellen, akik megnyugtatják a bűnös ember lelkiismeretét, hogy a téged az Isten így is szeret. Meg a bűn nem bűn. Aki ilyet tesz, az biztos, hogy olyan ember, hogy fogalma sincs Istenről. Most hogy értem ezt? Úgy értem, testvérek, hogy mit mond az ige? Rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Ítéletre. Rettenetes dolog, mondja a zsidókhoz írt levél. Mit mond Jézus? Ne azoktól féljetek, ne az emberektől féljetek, akik megölhetik ugyan a testet, de azután nem tehetnek semmit, hanem bizony mondom nektek, attól féljetek, aki mind a lelket megölheti, és mind a testet megölheti, mind a lelket a gyehennába vetteti. Így mondja Jézus, bizony mondom, tőle féljetek. Akkor tényleg félni kell Istentől? Hát természetes, egész addig, míg nem rendeztük a dolgunkat vele. Addig. Utána tudjátok, mi a félelmem? És gondolom a tietek is. Hogy meg ne bántsam az én drága uramat a bűneimmel. Ez a szeretet félelme. Meg ne bántsam. Mert az én bűnöm fáj neki. Hogy meg ne bántsam. De amíg kívülvaló vagyok, jogos a félelem. Jogos. Teljesen jogos. És nyugodtan megmondhatjuk, mindannyiunknak jogos volt, meg jogos addig a félelem, amíg nem rendeztem a Golgotai kereszten az én dolgaimat. Béküljetek meg Istennel, mondja az ige. És akkor utána nem kell félned. Imádkozzunk. Drága úrunk, köszönjük néked, hogy olyan sokan átélhettük annak a csodáját, hogy te hitre juttattál bennünket. Tudjuk, urunk, hogy mindent te végeztél el. Te készítetted el a kegyelem királyi trónusát. Te adtad meg a bűnbocsánat lehetőségét. Te fizetted ki vétkeim árát, a kifizethetetlent. Oda szegezted adós levelemet a keresztfára. Uram, csodálatos úr vagy, és irgalmas a te szíved mindazok iránt, akik leborulnak előtted. Köszönjük, Uram, hogy ha megtehettük ezt, ha megtörténhetett az életünkbe, és add meg, hogy újra és újra odajárulhassunk, élhessünk abból a kegyelemből nap mint nap, amelyet te szereztél számunkra. És köszönjük, Uram, annak örömét, hogy velünk vagy, Immanuel, velünk vagy, és látjuk, hogy valóban velünk vagy. De nem csak velünk vagy, hanem értünk vagy, értünk cselekedtél, és köszönjük azt a hordozó szeretetet is, ahogy elhordozol bennünket egész a célig. Nem végzel fél munkát, Uram, aki elkezdett bennünk a jó munkát, bevégzed a Krisztus Jézus napjára. Kérünk, Uram, növeld a mi hitünket, bizalmunkat, és taníts meg bennünket a kívülvalókért imádkozni, akik körülöttünk vannak, akiket ránk bíztál, hogy oda tudjunk vinni őket is a keresztövéhez. Adj nekünk ilyen szeretetet, ilyen indulatot, amely benned is megvolt. Amen.